beszélgetés életről és a Szentírásról. Olá Vilmos hegedűművésszel Strauss Kálmán beszélget. A beszélgetés második része következik.
Említetted Bachot. Ugye ő, hát azon túl, hogy biztos, hogy nem minden művét ismerjük, mert nagyon sok elveszhetett, de azért gondoljunk bele, minden vasárnapi Isten tiszteletre írt egy kantátát, és nem akármilyeneket írt. Vagy ha vesszük, hogy följegyezték róla, hogy amikor a János Passiót komponálta, és odáig ért az Es ist vollbrachtig, tehát hogy Jézus meghal, akkor kirohant a dolgozó szobájából zokog, vagy meghalt, és a felesége, de Johan, ki halt meg? Hát ő nem értett, hát ő meghalt. És nagy nehezen elmondta, hogy Jézus halt meg. És olyan mélységes érzelemmel és hittel át tudta élni ezeket a pillanatokat a zenében, és ez letagadhatatlan. Tehát ezt nem lehet eljátszani csak tisztán, gyorsan, lassan, így vagy úgy vagy amúgy. Ott kell legyen benne ez a pillanat, meg ez az érzelem, hogy bizony át kell érezni, hogy mit jelentett az, amikor Krisztus a keresztfán szenvedett és haldoklott, és mit jelentett ez Bachnak, amikor megkomponálta az Es ist vollbracht híres hámoláriát.
Átélte. Ez egy nagyon fontos szó, amit mondasz, hiszen művészként nekünk az a feladatunk, hogy a fekete-fehéren lerajzolt ott a pöttyöket a papírról ezekkel az érzelmekkel töltsük meg.
Meg ott van a Máté Passióban a hegedű szólós ária.
Erbármedik, igen.
Az Erbármedik. Hát szóval azt én például nem tudom eldönteni, valószínűleg mind a kettő egyformán fontos. Tehát nem lehet elvenni belőle a hegedű szólót, vagy nem lehet elvenni belőle az ének szólót, nem azért, mert annak szövege van, hanem az a kettő olyan erős szimbiózisban van, hogy akkor érti meg az ember, hogy Péter mit érezhetett. És ez megint érzelem, ez nem gyorsaság, sebesség. Tehát nem fizikailag mérhető eszközöket kell kutatni, hanem az, hogy ezekkel az egyébként fontos fizikai eszközökkel mit képes kifejezni.
Én abszolút egyetértek ezzel, és Kovács Dénes jut eszembe ebben a pillanatban, akinek az egyik mondás az volt, hogy Vilikém, lassan szóval mindenki tudja, hogy alulról vagy felülről kell trillázni, már csak trillázni nem tudnak az emberek. Ez nem az volt ennek a lényege, hogy a trillának a technikai kivitelezését kritizálta ő, hanem pont az érzelmet, hogy az hiányzik belőle. Az hiányzik, hogy azon kezdünk el tényleg beszélgetni már lassan, ha leülünk egy művészi körben is, hogy te figyelj, a Mozartban most így kötöd, vagy úgy kötöd. Persze, ez is egy nagyon fontos része, de ez, ahogy te mondod, ezek csak eszközök. Nem attól lesz jó egy előadás, hogy a 1000%-ig pontosan azokat a vonásokat és artikulációkat játszom, amit a szerző beírt. Eltelt közben 400 év. Kérem szépen, azért ez egy komoly idő. Biztos vagyok benne, hogyha elkezdenénk ebben az irányba elmenni, hogy nagyjából hogyan szólhatott 400-500
évvel ezelőtt. Ez egy nagyszerű biznisz egyébként ma.
Én ezt kiváló biznisztek tartom, mert azt gondolom, hogy ezzel újra lehet lemezeket eladni, ezzel lehet újra kottákat kiadni. Hát ezzel kapcsolatban csak annyit jegyeznék meg neked, hogy a Bérendreiternek a kiadványai, azok gyakorlatilag minden második, harmadik évben megjelennek, és amikor Ázsiában járok, ott növendékek minden alkalommal, amikor egy új kiadás megjelenik, azt megvásárolja. És egy trilla változik benne, vagy akár egy előke, vagy egy legátó ívet nyomnak újra, de aztán kitalálják, hogy aztán az mégsem úgy volt, mert hogy az nem abban a kéziratban volt. Tehát, hogy ez kiváló biznisz, hiszen, hogyha belegondolsz, hogy mennyi kotta fogy el, vagy aztán tudják azt mondani egy próbajátékon, hogy hát ez nem ebből a kiadásból kell, hanem abból. De, és közben meg megint elfeledkeznek arról, hogy a zene nem erről szól, hogy most hol kötögetek. Kit érdekel az, hogy fogja a Szabó az ólóját, amikor elmegyek, mondjuk én nem, de aki elmegy a fodrászhoz, hogy tartja azt az ólót a kezében. A végeredményre vagyunk kíváncsiak. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy adott-e az nekem valamit, örömet okozott, bánatot, olyan érzelmet tudott bennem felidézni, ami jó, vagy éppen semmit. Tehát, hogy semmi. Annál nagyobb dolog, hogy a zenéről zene érzelmeket adjon, annál nagyobb nem lehet. Az okoskodással, a álságossággal, és lehet, hogy így volt 400 évvel ezelőttel, szerintem nagyon mellé nyúlunk, mert rengeteg nálunk sokkal okosabb ember van. Azt gondolom, hogy a világ az változik. És ha mi még ráteszünk egy lapáttal, és abban az irányba visszük el, hogy olyan emberekkel versenyzünk, akinek a pszichológiai, mentális tréningje, a teljes életvitele a versenyhelyzetre van kiélezve, akkor csak vesztesek lehetünk benne. A Magyar Hegedű Iskola, mint olyan, ez meghatározó eleme mai napig a világ zenei tanításának. Tehát pár nevet mondok, csak a millióból tényleg. Hát Hubay Jenő. Kezdem Hubay Jenővel, akinek az összes növendéke csodálatos volt. De nem egy növendéke volt, aki nagyon jó volt, hanem mindegyik, egytől egyik iskolateremtő volt. Elmentek a világban, és az egyik Ausztráliában, a másik Észak-Amerikában, a harmadik az Skandináviában, a negyedik. Tehát a világot tulajdonképpen, hogyha ilyen csúnya szóval akarom fogalmazni, uralták a hubai növendékek. De ez még nem lenne elég. Akkor ott van Auer Lipót, aki Veszprémben született, aztán Szentpétervárra ment, aztán az Egyesült Államokban, New Yorkban az egyik alapítója volt a Juilliard School-nak, olyan kiváló növendékei vannak, vagy voltak, mint a Jascha Heifetz, vagy a Nathan Milstein, tehát, vagy éppen a cimbalist, tehát a legkiemelkedőbb. De akkor egy kicsit, hogyha visszamegyek az időbe, akkor a Flesch Károly, mai napig használják az ő skála iskoláját, vagy Joachim. Tehát például a Yasunaga, akiről beszéltél, a koncertmester, ez egyértelműen a Flesch Károly féle vonalon indult el. Nagyon könnyen összemoshatóak a határok, tehát amikor profi, amatőr, fél amatőr, fél profi, ezek most már úgy átjárhatóság van mindenben, ezért tud akár egy éve megalakult szimfonikus zenekar is azzal, hogy filmzenét játszik, a Magyarország élvonalába kerülni, akár, és ezért egy 80 éves szimfonikus zenekar is tud olyan hangversenyekkel közben működni, ami nem az ő profiljába beleillő.
Na, beszéljünk akkor a zenekarról, és ezen belül a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekaráról, amit te vezetsz már jó néhány éve, és akihez, hát szerénységemet is komoly kapcsolatok fűzték, hiszen 16 évig dolgoztam velük alkalmasint bizonyos oratórium előadások kapcsán.
A rádiózenekarral való kapcsolatom az 2010-ben indult, tehát jövőre lesz 15 éves évfordulója, hogy a zenekart koncertmesterként szolgálom. De óriási megtiszteltetés, hiszen nekem mindig is Hubay, Dohnányi, Vásári vonal volt az, ami zeneileg a legtöbbet jelentette. Gondolkodásmódban, előadásmódban, interpretációban, minden szinten hittem abban, hogy ahogy ők reprezentálják a muzsikát, az a valós, igazi forrás, az érzelmekből fakad, de hihetetlen intellektussal van azért körülvéve, és ezért volt óriási megtiszteltetés, hogy ennek a zenekarnak 2010-ben a koncertmestere lehettem, vagy lehetek onnantól kezdve. Fantasztikus élmények fűződnek a zenekarhoz. A zenekarral való munkám az messze túlnő a koncertmesteri tevékenységen, hiszen az elmúlt 15 évben, hát 9 év biztos volt, hogy egyedül csináltam a koncertmesteri feladatokat, amely jóval többet ró tényleg az emberre, mint az, hogy csak beül és lejátsza a feladatát és eljátsza a szólamát, hanem egy olyan komplex feladatkör, ami a zenekart gyakorlatilag azokat a tradíciókat életben tudja tartani, ami mai napig a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának a védjegye.
talán Magyarország zenekarai közül az egyik legsokoldalúbb együttesről beszélünk, és még egy fontos dolog van, hogy mivel rádiózenekar és felvételeket készít, én azt gondolom, hogy a pontossága és a zenekari játék fegyelme az átlagon felüli.
Megint csak egyet kell, hogy értsek veled, és amit még hozzátennék, az, hogy minőségi mindenevő. Tehát nem áldoz föl a zenekar, nem a siker oltárát valahogy nem úgy éli meg. Nekünk a siker az, hogy a Művészetek Palotájában Wagnert játszunk. Az tényleg óriási siker, amikor most már közel 20 éve a szimfonikus zenekar egyedülállóként. Tehát ez is egy egyedülálló produkció, világszám, hogy egy szimfonikus zenekar négy egymást követő napon el tudja játszani, hogy azt Wagner megálmodta. Ez sehol a világon nincs ilyen, hogy egy ringelőadás négy nap alatt lemegy. Ez vannak ringelőadások, csak akkor van közte minden előadás között két-három nap, vagy egy hét szünet, hogy a zenészek ki tudják pihenni magukat. Elképesztő erejű zene, a mondani valója fantasztikus, az üzenete, amit a mai kornak közvetít, az is közel áll a szívemhez. Tehát azt gondolom, hogy nekem ez egy öröm ünnep, hogy egy ilyen koncerten részt vettek.
Hát még a karmesterekkel való kapcsolatról jó lenne, ha mondanál valamit.
Ez egy nagyon érzékeny téma, mert igazából a karmesterekkel nagyon kevés időt töltenek a zenekarral. Tehát eljön egy vendég karmester, az maximum 5 napot ott tölt egy zenekar élén, és nekem a kommunikáció a feladatköröm, hogy tudja közvetíteni a karmester és a zenekar között. Ezen kívül érzelmi kapocs is kell, hogy legyen, ami nem feltétlenül kell mindig, hogy sikerül, nem feltétlenül sikerül mindig összehangolni. Van olyan karmester, amelyikkel könnyebben megy, van amelyikkel nehezebben, van amelyikkel egyáltalán nem. De ettől függetlenül hiszek abban, hogyha tud ember emberrel beszélni, akkor igenis lehet akár egy olyan produkciót is kihozni, ami még úgy mindenki számára elfogadható kompromisszumokkal rendelkezik. Volt olyan nagyszerű karmester, akivel jól tudtam zenélésben, kommunikációban és minden szinten együtt, de volt tényleg olyan a karrierem során, meg a koncertmesteri, vagy akár szólista pályafutásomat, akivel egyáltalán nem sikerült közös nevezőt, közös hangot, harmóniába kerülni nem sikerült.
Pedig én úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy koncertmester és karmester között jó legyen a kommunikáció, meg közös nevezőre tudjanak dolgokat hozni, mert ha nem így van, akkor az én saját tapasztalatom szerint az látszik azonnal, hogy izgalmatlan feszültség támad az együttesben, ami azért a muzsikálásnak a rovására megy.
A rádiózenekar, de szerintem nekem az a véleményem, hogy minden zenekar a világon, és én tényleg azt lehet mondani, szerénység nélkül mondhatom, hogy minden magyar zenekarnál voltam koncertmester, nincs olyan zenekar, ahol én nem vezettem volna. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy mind a zenekar befogadó. Tehát olyan, hogy egy zenekar ellenségként fogad egy karmestert, én olyat soha nem tapasztaltam. Tehát oda jön valaki, és a saját viselkedésével vívja ki akár a zenekar, akár pedig, tehát olyan nincs, hogy valaki jön, és már mi úgy kezdünk el játszani, hogy ott direkt rosszul vagy valami, de elindul a próba, és látjuk, és hogyha egy karmester jó szándékkal, vagy jó szóval, és nem pökhendi módon kommunikál a zenekarra, akkor a zenekar akkor is fogja segíteni, hogyha nem olyan a mozgásvilága, vagy nem ugyanaz az elképzelése, mert azért van ott, ezért van, hogy közösen zenéljünk. Tehát ez a fajta kommunikáció a zenekar részéről, ez mindig ott van. És akkor jönnek persze olyan karmesterek, és ott már nekem nehezebb a dolgom, mert akkor egy személyben kell, vagy a karmesterrel a próba után, mert ez nagyon fontos, hogy soha nem a zenekar előtt kell ezeket az esetleges problémákat megbeszélni, hanem vagy a szünetben, vagy a próba után megbeszélni, hogy hát esetleg, hogy ezt így vagy úgy, de nekem mindig ez volt a benyomásom, hogy a rádiózenekarról biztosan el tudom azt mondani, hogy itt soha ellenségként nem fogadott senkit.
Említetted a Menuhint korábban, és hát vele kapcsán nekem mindig az jut eszembe, hogy milyen óriási művész, és mégis milyen szerény. Mondok egy esetet. Itt akkor már dirigensként volt a fesztivál zenekarban, egy Enei Zolinak a darabját dirigálta, a Requiemnek csak az a része volt még kész, és hát én akkor még a rádióénekkar élén, és hozzám jött oda a Menuhin tanácsot kérni, hogy ezt ő ott, azt hogy volna jó, ha eldirigálná. Hát én a megtiszteltetéstől őszintén szólva köpni nyelni nem tudtam, majd elkérte az én partitúrámat, és udvariasan megkérdezte, hogy ezeket a bejegyzéseket én átírhatnám magamhoz. De ugyanezt tudnám elmondani, ezt a hihetetlen szerénységet a Soltiról, akivel azért lemezt is csináltunk, aztán később itt, meg ott az a három koncert Berlinben. Szóval egy fontos volt, hogy a dolgodat jól tud. Az volt a fontos. És onnantól kezdve azt kell mondjam, hogy felépült valamiféle gyors barátság is. Még valakiről én örülnék, ha beszélnénk. Vásári Tamás.
Hát Vásári Tamás, most sokat lehet beszélni, mert... Hát...
Én azért kérem ezt tőled, mert tudom, hogy jó barátság volt.
Hát lehet azt mondani, hogy legjobb barátok vagyunk, mert nagyon komoly előéletünk van. 9-10-11 éves lettem, amikor először találkoztam vele, és fantasztikus művésznek gondolom, kiváló barátnak gondolom, akivel mindent meg lehet osztani, mindenről lehet beszélni, minden este beszélünk telefonon, vagy hát hogyha úgy hozza az élet, akkor személyesen. Nagyon megtisztelő, hogy ő így barátjaként kezel engem, és szeret, és mindenben számíthatok rá. Persze, ez, hogy mondjam, tehát a mindenben számítatás az viszont is így van. Az, hogy ő mennyire érzi az én barátságomat megtisztelőnek, hát nyilván valamennyire, hogyha így föntartja, most már évtizedek óta, de hogy ő egy igazi példa. És az a vonalnak a képviselő, annak a vonalnak a képviselője, amely számomra mindig is példaértékű volt, példakép. Tehát akár a tényleg Dohnányitól elkezdve, 43-ban alakult a rádiózenekar. Gyakorlatilag 43-ban, már az első hónap után kijött a vezetéstől a levél, hogy a zenekart meg kell szüntetni. Tehát ezzel az állandó harccal, ezzel az állandó érzettel kell a zenekarnak együtt élnie, és nagyon jó, hogy van egy Vásári Tamás, aki ebben művészileg mindenképpen a zenekar élére tud állni. Ott van ebben a pillanatban, és hogyha már így karmesterekről beszélünk, de nem nevesítettük, akkor azért Kovács János nevét mindenképpen megemlíteném, aki a zenekarnak a egyik legfőbb mozgatórugója, művészileg, emberileg, milyen jó atyaként állott mögötte, és próbálja jó irányban tartani a művészeti együtteseknek az életét. Hát Vásári Tamás pedig akár a Zenén túli sorozatával, akár pedig a Vásári bérlettel, Dohnányi bérlettel pedig a legmagasabb minőséget képviseli a mai napig a magyar zene életben.
Milyen érzés neked játszani olyan darabokat, amik liturgikusak, értem alatt az oratóriumok, misék?
Ezt Bach szerintem gyerekeknek írta. És én meg szeretek gyerek lenni. Én nem szeretek felnőtt lenni valahogy. A felnőttnek abban az értelemben, hogy nagyon racionális. Persze, fejem rendben van, és rengeteget olvasok, és az ismeretanyagaimat egyfolytában bővítem. De akár Bach zenét, de tényleg beszéljünk Bachról legfőképpen, mert amikor először játszottam például a Máté Pasiót, és abban azt a bizonyos 47-es Erbár Medikáriát, akkor jöttem rá, hogy ez Bach egy olyan tiszta lelkekkel, tiszta lélekkel lehet csak játszani, ami gyereki lélek, ami egy olyan őszinte, amiben fel tud oldódni a zene, ami tényleg tud közvetítő szerep lenni.
Oláh Vilmos hegedűművésszel Strauss Kálmán beszélgetett.